Testvérek, akkor vegyük elő a Bibliát, és folytassuk ott, ahol két héttel ezelőtt abbahagytuk. Róma 8:29 lesz az alapige versünk. Keressük és fennállva hallgassuk, kövessük Bibliánkból Pál level a rómaiakhoz, 8. rész, 29. verse. Következőképpen szól, mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked a kiválasztást, köszönjük neked azt, hogy nem véletlen az, hogy itt vagyunk a te házadban, nem véletlen az, amik történnek velünk a te kegyelmedből. Köszönöm neked, hogy felnyitod erre a szemünket, hogy megláthassunk téged, és köszönöm neked azt, hogy nem a sors, nem a szerencse, nem a vak végzet irányítja a mi életünket, nem energiák harcolnak fölöttünk, hanem Úr Jézus, a te kezedben van a mi életünk, aki egy élő valóság vagy, Isten fia. Köszönöm neked, hogy szent lelked az, aki bennünk dolgozik és munkálkodik, és köszönjük neked azt, hogy olyan békességet ad, amit más nem tud elvenni, vagy nem tud adni, de elvenni sem. Kérlek, Uram, hogy légy közöttünk, szent lelked által, és tanácsolj minket a te ígédből. Köszönöm neked, hogy nem úgy tekinthetünk a te akaratodra, mint ami egy jó tanács, hanem mint ami tényleg az életünk irányítója, és amit, hogyha megteszünk, és neked engedelmeskedünk, akkor célra tartó lesz a mi életünk. Urunk, kérlek, hogy segíts most nekem is, és segíts mindannyiunknak, hogy hadd kaphassunk személyesen tőled üzenetet. Kérlek, Uram, hogy hadd tudjunk valóban elcsendesedni, hogy a te szent lelked halk, de nagyon szeretetes és határozott hangját hadd tudjuk meghallani, hadd tudjuk kihallani a te ígédből. Kérlek, hogy segíts mindannyiunknak ebben, Úr Jézus. Amen. Kedves testvérek, a múlt heti címünk az volt, hogy Jézus, aki hasonlít ránk, felkiáltó jellel a végén. Hát a mai címen gondolkodva, ami ennek a folytatása lesz, már nyilván nem mertem élni a felkiáltó jellel, legalábbis el kellett használni egy kérdőjelet mindenféleképpen, hiszen emberek vagyunk. Két héttel ezelőtt az volt az igehirdetés záró mondata, hogy lássuk Jézust minél inkább olyannak, amilyen ő valóságosan a valóságban. Nyilván maga teljességében nem fogjuk, hiszen tükör által homályosan látunk, de amennyire csak lehet, ez legyen így. Illetve lássák őt bennünk olyannak, amilyen ő a valóságban. De milyen ő? Egy chicagói teológus, egy nagy teológiának az egyik tanára mondta azt, hogy az elmúlt 25 évben több könyv született Jézus személyéről, mint az elmúlt 19 évszázad folyamán. És ez mindenképpen azt mutatja, hogy Jézusnak a személye, ha most így mondom, felértékelődött olyan szempontból, hogy nem csak úgy Istenről lehet beszélgetni, hanem Isten nevéről is, azaz Jézus Krisztusról. De ki ő? Milyen ő? Ezzel a kérdéssel kezdtük két héttel ezelőtt, itt is szeretném folytatni, de előtte még megtűzni annyival, hogy kezdjük azzal, hogy mások számára ki ő. Csak két érdekességet hadd mondjak, például a Lakota indiánok úgy beszélnek Jézus Krisztusról, ugye mi úgy ismerjük őt, mint Isten báránya, ők pedig úgy, mint Isten bölény borja, hiszen számukra a bárány az kicsit mást jelent. Az eszkimó példát sokkal jobban ismerjük. Ők nyilván, amikor oda mentek a misszionárisok, bajba voltak, hogy hát a bárányt még az életben nem láttak az eszkimók, úgyhogy ők Isten fókájaként beszélnek Jézus Krisztusról. Tehát egészen érdekes dolgokat láthatunk, hogy a különböző népek ugyanolyan tisztelettel és imádattal fordulnak Isten fia felé, csak nyilván más megnevezésben. Említettem két héttel ezelőtt azt a kedves váci házas párt, akik nagyon nagy szorgalommal, kalap le előttük, szorgalommal járnak ki, járják a falut, és ők Jehova tanúi, és szeretnek beszélgetni emberekkel. És ugye elgondolkodtam rajta, hogy vagy megérdemlik az Oscar-díjat és olyan színészek, de én nem hiszem, hanem tényleg őszinte érdeklődést látok mindig a szemükbe, és szívesen beszélgetnek, és szeretettel beszélnek. És ez is úgy elgondolkodtat. A szientológia misszióról is külön lehetne tanítani, hogy meg tanulnunk tőlük, hogy sok esetben sehol nem vagyunk hozzájuk, mi keresztjének, legalábbis a misszió iránti lelkesedésüket tekintve. Tehát ki ő? Annak a házaspárnak, akit az előbb említettem, Jézus nem más, és azt talán említettem is, hogy szerintük ezt meg is mondta a feleség, hogy az én Jézus képem egy elavult katolikus hagyomány alapjánra épülő Jézus kép, Ők egy nagyszerű tanítót látnak Jézus Krisztusban, egy nagyszerű embert, az erkölcsiségnek a megtestesülését. És van egy nagyszerű író, C.S. Lewis, egy Cambridge-i irodalom professzor, anglikán felekezetű volt, nagyon nagy keresztjén, nagyon átadott életű, hiteles hívő ember, több könyvet is írt, leginkább a Narnia krónikái az ismerősek, ami abszolút nem gyerekmű, nagyon sok komoly mondani való van ebben a trilógiában is. És ő arról híres, hogy nem nagyon szereti a mai maszatolós fogalmazásokat, nem nagyon szereti a dolgok élét tompítani, nagyon sarkosan fogalmaz, de éppen emiatt érthető, és erre válaszol ő, hogy Jézus Krisztus nem egy ilyen nagy erkölcsi tanító, és azt írta, hogy most már éppen azt próbálom megakadályozni, hogy azt a valóban ostoba dolgot mondja valaki, amit oly gyakran mondanak róla, hogy Jézust hajlandó vagyok, Jézust hajlandó vagyok elfogadni, mint egy morális tanítómestert, de nem fogadom el azt az állítást, hogy Isten. Ezzel nem csak ő találkozott sok évvel ezelőtt, hanem ezzel mi is találkozhatunk gyakran. Nos, ezt az egyet nem szabad mondanunk. Az olyan ember, aki pusztán ember, és olyasmiket mond, mint Jézus, például én vagyok az egyetlen út. Aki egy sima emberként ilyet mond, hát az egy nagy szektavezér ma. Vagy aki azt mondja, hogy aki látott engem, az látta az Istent. Ha egy ember ilyet mond, az nem normális. Ilyet egy ember nem mondhat. Tehát ha valaki ilyen súlyos mondatokat mond, mint ő, az nem morális tanítómester, hanem vagy őrült, vagy maga a pokolbeli ördög. Ez az ember vagy Isten fia volt, és most is az, vagy pedig őrült, sőt annál is rosszabb. Hagyjunk már fel azzal leereszkedő sületlenséggel, hogy ő nagy ember, nagy tanítómester volt. Ezt a lehetőséget nem hagyta nyitva számunkra, és nem is akarta. És folytatja a gondolatait C.S. Lewis, hogy vagy Isten, és most már tényleg Istenként fogadjuk el, de ez a vagy nem. Vagy pedig a legveszélyesebb valaki, aki ezen a földön élt. De hagyjuk már ezt, hogy egy nagy tanítómester volt ő, meg a hegyi beszédre is ne tekintsünk úgy, mint egy szép, valami, ami után lehetne sóhajtozni. Ugye Mahatma Gandhi, én nagyon szeretem őt, és nagyon tisztelem, de ő is úgy tekintett a hegyi beszédre, hogy bárcsak megtarthatnám, anélkül, hogy keresztjénnél lennék. Nem lehet. Úgyis ez nem egy emberi szabálygyűjtemény, hanem átadott életű emberek tudják megélni. Azok, akikben Jézus Krisztus él. Egyetlen egy ember sem tudja ezt megtartani, egy beszédet. Állandóan fölbukunk benne. Az számára valóság, aki el tudja mondani Pállal együtt azt, hogy én meghaltam e világnak, Krisztusra együtt keresztve vagyok feszítve, élek többé nem én, hanem ő él bennem. De még miközben arra a kérdésre keresjük a választ, hogy ki ő és milyen ő, nyilván csak töredékeiben tudjuk, akár két héttel ezelőtt is, akár ma is, csak ezt csak folytatni. De kezdjük azzal, hogy kik vagyunk mi neki. Dávid is föltette ezt a kérdést az egyik Zsoltárban, amikor azt kérdezte, hogy micsoda az ember, hogy törődsz vele, vagy egy másik Zsoltárban, hogy mennyit ér az én életem. Dávid nagyon korrektül föltette ezt a kérdést. Kereste rá a választ, hogy Uram, mennyit ér, mit ér az én életem? És Advent Istennek a válaszára emlékeztet bennünket, ami 2000 évvel ezelőtt történt. Isten válaszolt erre a kérdésünkre. Máté 13:44 nemrég volt előttünk, az a kettős hasonlat, amikor Jézus azokban a versekben a mennyországot hasonlítja különböző dolgokhoz, és elmondja azt, hogy például a mennyország az olyan, mint az a kereskedő, aki talál a földjében, a szántóföldjében egy koszos, mérrel letaposott kincset. És megtalálja, eladja mindenét, amilyen van, és örömében megveszi azt a földet. A mennyországra is hasonlít, tehát a mennyországra is hasonlat ez a gyönyörű hasonlat, de kicsiben a mi életünkre is ez hasonlat. Hogy mi vagyunk, tehát a világ a szántóföld, Jézus a kereskedő, aki megtalál bennünket, akik kincsek vagyunk, de elveszett, koszos, letaposott kincs. Megtalál minket, és erről szólt a szerdai biblióra is, hogy eladja mindenét, amilyen van, megüresíti magát, kiüresítette, szolgai formát vett fel, és megvásárolta ezt a koszos kincset. Nagyon sok mindenről beszél ez a példázat, elmondja azt is, hogy amivel az ördög állandóan támad bennünket, és el akarja velünk hitetni azt, hogy mi semmit nem érünk, és értéktelen szemét vagyunk, de attól még, hogy egy kincs beleesik a szemétbe, attól az még nem válik szemétté. Az ördög ezt el akarja velünk hitetni, hogy ha beleesünk egy bűnbe, mi az a bűnné válunk. És ezt mi emberek is átvettük. Nem azt mondjuk, hogy van egy parázna ember, vagy egy ember, aki paráználkodik, hanem azt mondjuk, hogy parázna. Nem azt mondjuk, hogy van egy ember, aki iszik, hanem azt mondjuk, hogy alkoholista. Mi ilyen emberek vagyunk, akik azonosítjuk az embert a bűnével, Jézus soha nem azonosítja az embert a bűnével. Amikor úgy beszél más Mátéről, Mátéről például Lukács, hogy Jézus meglátta azt a vámszedőt, ő azonosította a szakmájával. Utálták akkor a vámszedőket. Máté pedig úgy beszél a saját maga elhívása, hogy Jézus meglátott egy embert ülni a vámnál. Jézus mindig az embert látja bennünk, és soha nem azonosít a bűnünkkel. Ő maga lett azonossá a bűnünkkel. Korintusi levélben pont azt olvashatjuk, hogy aki nem ismerte a bűnt, bűnné lett, értünk. Ezt nem is értjük ezt az igeverset. Nem azt olvashatjuk, hogy bűnössé lett, hanem azt olvashatjuk, hogy bűnünké vált ő a kereszten. Szalai András, egy nagy apologéta, Magyarország egyetlen apologétája, mondta azt az egyik igényítésében, hogy ha meg akarod ismerni Jézus Krisztust, a Földön élt Jézus Krisztust, hogy ő milyen volt valójában, akkor olvasd a János 13-at, ott az új szövetség megkötésének a történetéről olvashatunk. Ezt már láttuk két héttel ezelőtt is, Isten rabszolga kötényben, amikor lehajol és megmossa a tanítványoknak a lábát az új szövetség megkötésekor. Milyen Jézus Krisztus? Sokféle oldalát láthatjuk ezen a földön, de a legfontosabb, hogy milyenek tapasztaljuk mi ma őt. Ezen is érdemes elgondolkodni. Jézus Krisztus, Isten fia, mossa a halászoknak a lábát. Ott is, akkor is döntött Jézus Krisztus mellettünk, a felházban is, akkor is, nem csak a mennyországban, amikor vállalta a küldetést, nem bánta meg ezt 32 éves korában sem, meg 33 éves korában sem, akkor se, amikor reggel dönthetett volna, hogy most bemenjek a Getsemáné kertjébe, vagy elkerüljem. Ennyit kellett volna tennie. Elkerüli, és aznap nem megy be. Megúszta volna az ostorozást, és minden mást is. De ott is döntött mellettünk, bement a Getsemáné kertjébe. A kereszten is döntött mellettünk, akkor onnan se szállt le. Döntött Jézus Krisztus mellettünk. Jézus Krisztus nem vallás alapító volt, mi tettük azzá, mi keresztjének, ő nem volt a vallás alapító, nem is alapított vallást. Ő követést hirdetett meg, és kapcsolatra hívott el bennünket. Van egy nagyon egyszerű, de nagyon sokat mondó vers, amit majd nem sokan meg fogok mutatni, de előtte Napóleontól egy idézetet hadd olvassak fel. Krisztus teljességgel ámulatba ejt, lelkülete lenyűgöz, akarat ereje zavarba hoz. Nincs a világon olyan ember, aki ez ő fogható lenne. Ő egyszeri és megismételhetetlen. Hiába kutatok a történelemben Krisztushoz fogható személyiségek után, vagy az evangéliummal egy napon említhető írás után, sem a történelemben, sem az emberiségben, sem az időben, sem a természetben nem találok semmit, amihez hasonlítani, vagy amivel magyarázni tudnám. Minden, ami vele kapcsolatos, rendkívüli. Azért ez a Bonaparte Napóleon szájából, testvérek, aki kicsit el volt szállva magától, tehát ilyeneket mondott a katonáinak, hogy én 1000 katonával érek fenn, meg amikor bejelentették neki, hogy van még csatát elveszítette, akkor csak annyit mondott, hogy igen, mert nem voltam ott. Tehát eléggé nagyképű volt, meg eléggé el volt szállva magától, senkit nem szokott dicsérni. Azokat a katonákat, igen, akik nagyon korrektek voltak, azt nagyon szerette, de azon kívül nem nagyon szokta dicsérni az embert. Jó, hogy ideig eljutott Napóleon, de ez még édes kevés. Ő is egy nagyszerű embert látott Jézus Krisztusban, semmi több nem volt az ő számára. És visszatérve, már említettem a vallás alapítókat, akkor meg az előbbi kis verset, Jézus nem vallás alapító volt, de egy-két mondatot hadd szóljak az általunk ismert vallás alapítókról. Például Buddha 80 éves korában halt meg, előző nap evett egy zsíros falatot, másnap meghalt. Azt annyi mondata még volt a halálos ágyán, amit nem olyan szoktak mondani, annyit kért a körülötte levő családtagjaitól, meg a barátaitól, utolsó mondatai egyike volt, hogy ne engem kövessetek, én is csak keresek. Azért ez nem mindegy. Ne engem kövessetek, én is még csak keresek. Zarathustra 77 évesen egy ostrom közben halt meg, éppen egy várostrom közben, éppen készült valakit leszúrni, de őt hátba szúrták. Így halt meg. Ott van Konfuciusz, 73 évesen ágyban párnák között halt meg, szerettei jelenlétében. Előző nap még jól megadóztatta az ő népét, akik már nyögték az adókat. Mohamed pedig 62 évesen a háremében az egyik szeretőjének a karjában halt meg. Háremében, 62 évesen. És félre ne értés, ne essék, Jézus kilóg ebből a sorból, ezért nem is sorolom ide, neki vannak sebei. 33 évesen egyedül, mindenkitől és mindentől elhagyatva, fiatalon egy kereszten halt meg, értünk, miattunk és helyettünk. És volt mellette két ember, egy rosszlator, meg egy még rosszabb, ők minket szimbolizálnak. Itt nem az a kérdés, hogy mi jók vagy rosszak vagyunk, mi rossz, vagy rosszlator vagyunk, vagy még rosszabb. E között, a kettő között választhatunk. És nézzük meg őket, nem Márktól olvasom fel, Márk arról beszél, hogy mind a ketten gyalázták őt az elején, aztán az egyiknek felnyílt a szeme. Lukács 23.39-től olvasom. A megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta őt. Nem te vagy a Krisztus? Mensd meg magadat és minket is. De a másik megrótta, ezt mondva neki, nem féled az Istent? Hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett el. Majd így szólt, Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodban. Erről így felelt neki, bizony mondom néked, még ma velem leszel a paradicsomban. Az egyik lator hátra nézett, és ő úgy volt vele, hogy nem sok mindent bánt meg, ha innen leszedi őt a keresztről, akkor folytatás következik, még van, akiket meg kellett ölnie, még voltak gondolom házak, amiket ki akart rabolni, ő folytatni akarta az életét. A másik lator viszont előre nézett, nem hátra, nem a múltjában, hanem előre, és Jézussal akarta folytatni. És ez a bizonyságtétel, amit elmondott, ez rövid bizonyságtétel, de arról szól, hogy Jézus Krisztusban az Isten fiát látta, a megváltót és a messiást. Kicsoda ő, életünk legfontosabb kérdése. Tudjuk azt, hogy Istennek több neve is van a Bibliában. A mai zsidóság, meg hát a régi zsidóság is, az egyik, a tízige egyik mondatára hivatkozva, hogy ne ejtsd ki Istennek a nevét fölöslegesen. Isten nevét ki sem merte, meg ki sem meri mondani, hanem leggyakrabban csak úgy szólítják Istent, akár imádságban, akár közbeszédben is, hogy a név. Ki sem merik mondani a nevét Istennek. Ha beszélnek róla, ha imádkoznak hozzá, csak Hásémnek hívják a név. És így gondolkodtam rajta, hogy Pálnak, aki farizeus volt a javából, és ha ő megtartotta a törvényeket, akkor, ha valaki megtartotta, akkor ő megtartotta, és ő is ebben nőtt föl, hogy ki sem merem mondani azt a szót, hogy Adonáj, hanem csak a név. És ő, aki amikor leírhatta azt, el tudom magam előtt kézzel, hogy mennyire újongva, vagy talán sírva, hogy Jézus Krisztusban és Jézus Krisztus óta Istent mi atyánknak hívhatjuk, nem egy névnek, nem a névnek, hanem atyának, mennyei atyának. Ebben mi már bele se borzongunk sajnos. Pál, amikor ezt leírta, hát a szíve beleremegett, hogy az egyetlen örökkévaló mindenható Istent így hívhatjuk, hogy mennyei atya és mennyei atyánk. Tehát milyen ő, ez volt a múltkori alkalomnak és a mainak is a témája, de van egy ehhez hasonlóan fontos kérdés, nem csak az, hogy ki ő, meg milyen ő, legalább olyan fontos kérdés az is, hogy milyenek vagyunk mi keresztjének. A szerdai vers, remélem, hogy nyitottak voltunk rá, nagyon fontos üzenete volt annak a versnek is, hogy valóban bennünk Krisztust ítélik meg. Istenre a legjobb bizonyíték az embereknek, az a hívő embernek az élete. De hadd mondjam azt, hogy a környezetünknek ez is kevés. A környezetünknek a legjobb bizonyíték Isten létezésére nem úgy általában a hívő embereknek az élete, hanem a mi életünk. Ennél jobb Isten bizonyíték nincsen. A megváltozott élet. Nem mások megváltozott élete, hanem a mi megváltozott életünk. Hívő emberként is mindig van, miből megtérnünk. És egyszer csak azt látják, hogy kevesebbet pletykálkodunk, többet jellemez bennünket a békesség, mint a békétlenség. Higgyük el, hogy ez is szemet szúr az embereknek. És jó esetben rá fognak kérdezni, hogy miért van ez. És akkor nyilván nem azt mondjuk, hogy megváltoztunk, mert ez semmi, tehát ez nem bizonyságtétel, hanem azt mondjuk, hogy Jézus segített megváltozni. Ez a bizonyságtétel. Amikor Jézust látják az emberek, és nem minket, bennünk őt. Ez a bizonyságtétel, a megváltozott élet. Werner Gitt egy olyan keresztjén fizikus, tudós, aki kreacionista, tehát teremtés hívő, teremtés párti. Nagyon érdekes dolgokat mondott, például azt, hogy nincs akkora hitem, hogy ateista legyek. Érdemes ezen is elgondolkodni. Nincs akkora hitem. Az egész evolúció egy akkora hit, hogy nagyobb hit kell hozzá elfogadni, mint a teremtést. Mindegy, ő mondta, többször kihívott már evolúcionista tudósokat hitvitára, akár nyílt televíziós közvetítéseket is lehet erről látni. És hát ment az adok-kapok, azért is se látom sok értelmét az ilyen hitvitáknak, mert egyik se bizonyítható. Tehát az evolúciót se tudják bebizonyítani, és mi se tudjuk a teremtést bebizonyítani. De az emberek, és nem is kell bebizonyítani, nem kell. Ha már odáig eljutunk, hogy a hitnek nem a tudomány az ellentéte, hanem a hitetlenség, és a tudománynak nem a hit az ellentétpárja, hanem a tudománytalanság, az már egy jó lépés. De visszatérve, ez a Werner Gitt az egyik ilyen hitvita után annyit mondott az ő nem ellenfelének, mert nem így kezelte őt, nem az ellenfelét látta benne, hanem a barátjának. Ő azt mondta, hogy figyelj, hozd be nekem a következő adásra 5 olyan embert, akinek a házasságát megmentette az evolúciótana. Vagy hozz be 5 olyan embert, aki letette az alkoholt azért, mert evolúcionista lett. Vagy megszabadult a kábítószerfüggőségből. A következő alkalommal behozok 100 olyan embert, akinek Isten megmentette a házasságát, pedig már romokban állt. Akik le tudták tenni a poharat, meg az üveget, meg a cigarettát, és valóságosan megszabadultak. Ez a legjobb bizonyíték Isten létezésére. A szabadítás. Nem az eljátszott szabadítás, meg hogy úgy csinálunk, mintha szabadok lennénk, hanem hogy tényleg változás áll be az életünkben, maradandó változás. Josh McDowell is egy magát ateistának tartó ember volt, megírta a Több mint Ács című könyvét aztán, szerintem ezt a testvérek ismerik, de az ő egész életváltozása ott kezdődött, hogy találkozott néhány hiteles életű keresztjénnel, még amikor egyetemista volt, és az ő bizonyságtételét még végül hadd olvassam fel. Ezek az emberek, akiket kezdtem észrevenni, nem csak beszéltek a szeretetről, hanem élték is azt. Úgy tűnt, valami belső, állandó örömforrás hevíti őket. Irdatlanul boldogok voltak. Rendelkeztek valami olyannal, ami nekem nem volt. Mivel nekik nem volt valamiük, ami nekem nem, mint amilyen átlagos diák, azt én is meg akartam szerezni. Elhatározásom után 2 héttel ott ültünk az asztal körül a diákszövetségben mindannyian. 6 diák és 2 tanár. A társalgás lassan Istenre terelődött. Ha valaki nem biztos magában, és a társalgás Istenről folyik, az illető biztos, hogy nagy mellénnyel kezdi. Minden egyetem környékén, minden közösségben van egy nagyszájú legalább, aki ilyesmiket mond. Ugyan kereszténység, ha-ha-ha, ez a gyengéknek való, nem kell hozzá ész. Rendszerint minél nagyobb a száj, annál nagyobb az űr. Kezdtek zavarni, ezért végül átnéztem az egyik csinos diáklányra, hátrahajoltam a széken, nehogy a többiek azt higgyék, hogy érdekel a dolog, és megkérdeztem. Mondjátok, mi változtatta meg az életeteteket? Miért éltek annyira másképpen, mint a többi diák, a vezetők, a tanárok? Miért? Annak a fiatal nőnek rendkívül szilárd meggyőződése lehetett. Egyenesen a szemembe nézett, nem mosolyodott el, és kimondott 2 olyan szót, amelyről sohasem hittem volna, hogy megoldásként fogom hallani az egyetemen. Jézus Krisztus. Ugyanaz Isten áldjon meg, ne gyere ezzel a butasággal, válaszoltam. Eddig vagyok a vallással, elegem van a templomból, elegem van a Bibliából is. Ne gyere nekem ezzel a marhasággal a vallásról. Álljon meg a menetvágót vissza, nem azt mondtam, hogy vallás, hanem azt, hogy Jézus Krisztus. Ezzel olyasmire mutatott rá, amire addig sohasem gondoltam. A kereszténység nem vallás. A vallás az, amikor az emberek jó cselekedetek révén igyekeznek eljutni Istenhez. A kereszténység viszont az, amikor Isten jön az emberekhez, Jézus Krisztuson keresztül, és felajánlja az önmagával való kapcsolatot. Valószínűleg több embernek van helytelen fogalma a kereszténységről az egyetemeken, mint bárhol másutt a világon. A minap találkoztam egy gyakornokkal, aki egy egyetemi továbbképző szemináriumon megjegyezte, aki belép a templomba, abból keresztjén lesz. Nem álltam meg szó nélkül. Aki a garázsba, abból meg autó. Nincs összefüggés. Az a keresztjén, aki bizalmát Krisztusba veti. Tehát nem azt tesz bennünket keresztjénné, hogy járunk gyülekezetbe, bár nagyszerű és nagyon fontos és nélkülözhetetlen, de azt tesz bennünket keresztjénné, kapcsolatba lépünk Krisztussal, semmi más. Nem az, hogy fölveszünk egy dogmarendszert, meg megtanuljuk a 10 igét kívülről, meg a mi atyánkat elmondjuk havi egyszer, hanem az, hogy Jézus Krisztus lesz a mi Istenünk. És ekkor meg fog változni az életünk. Hogy neki mennyire megváltozott egy másik bizonyság tételéből derül ki, ezt is osszam meg a testvérekkel. Sok minden megváltozott az életemben, miután döntöttem. Egy valakit azonban jobban gyűlöltem mindenki másnál a világon, az apámat. Látni sem bírtam a képét. Számomra ő volt a város részege. Aki kisvárosban él, és egyik szülője alkoholista, az tudja, miről beszélek. A barátaim a középiskolában elviccelődtek azon, hogy apám benn van a belvárosban. Nem gondolták, hogy ez engem zavar. Olyan voltam, mint a többiek. Kívül nevettem, de belül bizony sírtam. Kimentem az istálóba, és láttam, hogy anyám annyira össze van verve, hogy felállni sem tud, ott fekszik a trágyában, a marhák mögött. Amikor eljöttek a barátaim, apámat mindig kivittem, és megkötöztem az istálóba. A kocsit meg a siló mögé állítottam. A barátaimnak azt mondtam, valóban el kellett mennie. Nem hiszem, hogy van olyan, aki valakit jobban gyűlölt volna, mint én az apámat. Miután megszületett az elhatározásom Krisztus mellett, talán 5 hónappal később, Isten szeretete Jézus Krisztuson keresztül behatolt az életembe, és olyan erős volt, hogy ezt a gyűlöletet a visszájára fordította. Egyenesen a szemébe tudtam nézni az apámnak, és a szemébe mondhattam, apám, szeretlek. És valóban így is gondoltam. Ez azok után, amiket tettem, felrázta. Amikor átiratkoztam egy magánegyetemre, súlyos autóbaleset ért. A nyakam merevítőben volt, úgy szállítottak haza. Sohasem felejtem el, hogy apám bejött a szobámba. Fiam, hogy szerethetsz egy ilyen apát, mint én? Kérdezte. Apa, 6 hónappal ezelőtt gyűlöltelek. Feleltem, majd elmondtam neki, milyen következtetésekre jutottam Jézus Krisztusról. Apa, hagytam, hogy Krisztus bejön az életembe. Nem tudom pontosan megmagyarázni, de ennek a kapcsolatnak a következtében nem csak téged tudlak úgy elfogadni, és szeretlek, és szeretni, amilyen vagy, hanem másokat is. 45 perccel később életem egyik legizgalmasabb eseménye történt velem. Valaki a családomból, valaki, aki olyan jól ismert, hogy nem csaphattam be, így szólt hozzám. Fiam, ha Isten meg tudja tenni az életemmel is azt, amit, ahogy látom, a tiéddel megtett, én meg akarom adni neki ezt a lehetőséget. És az apám ott azonnal imádkozott velem, és Krisztusra bízta magát. A változás általában több napot, hetet, hónapot, sőt néha egy egész évet vesz igénybe. Az én életem megváltozása körülbelül 6 hónap és másfél év közötti idő alatt ment végbe. Apám élete azonban ott változott meg a szemem előtt. Olyan volt, mintha valaki felkapcsolna egy villanykörtét. Sem előtte, sem azóta nem láttam ilyen gyors változást. Apám ezután egyszer sem nyúlt a viszkis üveghez. Mindebből számomra egyetlen következtetés adódik, a Jézus Krisztussal való kapcsolat életeket változtat meg. Nevethetsz a kereszténységen, kigúnyolhatod, csúfot is üszhetsz belőle, de működik. Életeket változtat meg. Ha megbízol Jézusban, figyeld a magatartásodat és a cselekedeteidet, mert Jézus Krisztus dolga az életek megváltoztatása. Ez az ő dolga. A kereszténység azonban nem olyan dolog, amit rátukmálunk, ráerőltetünk másokra. Neked megvan a te életed, nekem is a magamé. Én csak annyit tehetek, hogy elmondom azt, amit én is megtanultam. De utána a döntés már a tiéd. Sokszor azért van elege az embereknek a kereszténységből, és értsék jól a testvérek, meg tudom érteni, mert nem látják ezt a változást bennünk. Csak a szavakig jutunk el nagyon sok esetben. De mihelyest látnak változásokkal, még az sem garancia, hogy meg fognak térni, de legalább látni fognak hiteles hívő életeket. És akkor biztos, hogy meg fog valami bennük mozdulni. És a feladatunk nem több, mint ami a Somália asszonynak volt. Nagyon bölcs volt az az asszony. Nem erőszakoskodott, mint ma a tévéevangelisták, már amerikának is elegük van ezekből a tévésztárokból, akik le akarják nyomni Jézust másoknak a torkán. Samária asszony nem győzködötte őket, hanem annyit mondott, hogy figyeljetek, én ezt tapasztaltam Jézussal, nézzétek meg, hogy nem ő az a messiás. Ti döntsétek el, menjetek, beszélgessetek vele. Én ezt tapasztaltam, ti is beszélgessetek vele, és tudta azt, hogy ha valaki Jézussal elkezd beszélgetni, az meg fogja tapasztalni azt, hogy ki ő valójában. Ez a mi feladatunk, nem kevesebb, de ez a feladatunk. De hát ez is egy áldott teher. Arról beszélni, hogy szabadultunk meg a láncainkból. Ez nem kell ezt fog összeszólítva csinálni. Ha tényleg megszabadultunk, akkor van miről beszélni. Hajtsuk meg testvérek a fejünket, adjunk hálát Adventért, adventi feladatunkért, kérjük, hogy adjon hozzá komolyságot, lélekmentő szeretetet, és Varga József testvéremet kérném, hogy vezessen bennünket imádságban.